Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A Mediátor két stratégiája itt ül velem a stúdióban, Cibóka Gabriella.
Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
És Dankó Bence.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
A mai fő témánk a történetmesélés és a reklámok kapcsolata. A vendégünk Györfi Kinga lesz, storytelling tanácsadó. A rövid hírek között szó esik a Volkswagen Bogár búcsúztatásáról, a franciaországi köztéri reklámok elleni lázadásról, egy amerikai kutatásról, amely kiderítette, hogy a fiatalok sokkal hiszékenyebbek, mint a korábbi generációk. Az első témánk pedig az első spot, amely a klímaváltozás áldozata lett.
Ausztrál turisztikai hivatal, látogassanak el Önök is Ausztráliába, és élvezzék annyira ezt a kontinens országot, mint Kylie Minogue, és ezt kb. Pont akkor időzítették a spotnak a debütálását, ahogy a tűzvész elkezdte pusztítani Ausztráliát, és akkor lassan az ottani turisztikai hivatal rájött, hogy ez most nem annyira időszerű, úgyhogy visszahívták a spotot, ezért mondtuk azt, hogy és nem vetítik többet, meg nem terjesztik, ezért mondjuk azt, hogy vagy ezért gondoljuk azt, hogy valószínűleg ez a történelmen az első olyan reklám, amelyik effektíve tényleg a klímaváltozás áldozata lett.
Ilyen kontextusban nem hiszem egyébként az első, most ez az, ami így a szemünk elé került. A Creative Who az úgy ír erről az eseményről, hogy belátták, nem volt jó az időzítés, de azért azt lássuk, hogy ez nem volt senkinek se a hibája. Szóval az időzítés nem volt szándékos, akkor jöttek pont a bozottüzek, valószínűleg az időzítés sokkal korábban történt meg.
Igen.
Az viszont egy más kérdés, hogyha megnézzük ezt a spotot, akkor azért sok minden megint csak nem derül ki. Ugye legutóbb dubai imázs videóról beszéltünk, amelyből szintén nem derült ki három nőnek az utazásán kívül. Ebből a videóból kiderül egy dolog biztosan, hogy Kylie Minogue még mindig jó csaj.
Alapvetően egyébként ez egy elég érdekes dolog, és valószínűleg erre a témára később rá fogunk kanyarodni, hogy egy csomó jó adottságokkal rendelkező és jó pénzügyi lehetőségekkel rendelkező turisztikai hivatal, ügynökség egy sok-sok országban nem tudja igazán jól megugrani ezt az ország imásfilm feladatot.
Kérdés, hogy ez kinek a hibája, mert nem hiszem, hogy a turisztikai hivatal hibája, hanem a megbízott ügynökségnek a hibája.
Valószínűleg ez az, amit már nem lehet a klímaváltozás a számlájára érni.
Itt is igazából egy közepesen jó anyag született, nagyon izgalmas helyszínekről, jelenetek egymás után vágva, és vagy van egy fő vezérfonal az egésznek, vagy nincs, ez a befogadóban dől el, de hogy alapvetően nem feltétlenül emlékeznénk rá mondjuk egy-két hét múlva.
A téma viszont nagyon érzékeny, úgyhogy itt a Mediátor és a Trend FM nevében is fejezzük ki együttérzésünket Ausztráliával és az áldozatokkal. Menjünk rá a következő témára, mégis hiszékenyebbek-e a fiatalok, vagy a fiatalabbak? Ugye ez egy kérdés, hát most ezt a kérdést föltette a Federal Trade Commission, ugye az amerikai NMHH.
Médiahatóság.
Igen, csináltak egy kutatást, amelyben kiderült, hogy a sztereotípiákkal ellentétben a millenniál és a Z generáció tagjai sokkal könnyebben válhatnak pénzügyi csalások áldozatává, tehát ez az unokázós urbán legenda, ami nem legenda.
Nem, pont nem.
Nagyszülőzős, igen.
Nem, bocsánat, pontosítsunk, pont ez a lényeg, hogy a fiatalabbak, tehát a milleniumi és a Z generáció online pénzügyi csalások áldozatává válik könnyebben, a telefonos csalások áldozatává nem. Telefonos pénzügyi csalások áldozatává könnyebben válnak az idősebbek, a fiatalabbak az online felületekben, a jól összerakott, de hamis landing oldalakban, ahol bankkártyaadatokat kérnek.
Akár e-mailek.
Akár az adathalász e-mailek, ezekben megbíznak, mert hogy ugye az online eszközök között, meg online térben nőttek föl,
és ugye
a telefonhívásokkal kapcsolatban bizalmatlanok. Az, ami nekik az életükben már nem olyan központi szerepet játszott, mint az idősebbeknek. Az idősebbek esetében fordul a kocka, nem kattintanak le még egy valódi bank valódi ajánlatát sem olyan szívesen, vagy bármilyen egyéb pénzügyi konstrukciót, ahol a bankkártyájukat meg kellene adni, de ha telefonon érkezik a megkeresés, akkor az bizony könnyen egy telefonos csaló áldozatává válnak. mindez igazából azért hoztuk el a Rebriefbe, mert nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy hogyan szoktunk sztereotíp módon gondolkodni arról, hogy a fiatalok mennyire jártasok az online világban. Valóban jártasok is, és hiszékenyek is lehetnek adott esetben, ha nem kapták meg azokat a skilleket, amivel el tudják választani a valós dolgokat az átverésektől, álhírektől, és a mindenféle csaló oldalaktól. Tehát gyakorlatilag az, hogy a kellő kritikai érzék meglegyen, az a fiatalokra, online környezetben felnővőkre ugyanolyan fontos nekik, mint bárki hát másnak.
Illetve itt a percepció is egy ilyen érdekes kérdés, hogy azt percepcionálják valószínűleg magukról, hogy ők aztán tényleg felvértezettek az online tér minden ilyen csalása, vagy minden ilyen szándéka ellen, és a nagyszülők azok a nagyszülőkről gondolják azt, hogy ők viszont könnyebben áldozatul esnek, de egy pont ez is egy ilyen csap, de lehet, hogy valójában ők sem eléggé felvértezettek.
Egy nagyon izgalmas témára ugorjunk rá. Franciaországban kiborultak a digitális city lightoktól, és én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha itthon kiborulnának a digitális city lightoktól, hiszen tényleg ez a fajta nem csak a reklámzaj, hanem a fényszmog, az azért itthon is nagyon durva. És erről eszembe jutott még egy dolog, amikor Londonban jártam, vagy Angliában jártam, és ugye az autópályán mész, akkor ott például egyáltalán nincsenek plakátok, ami nagyon jó, mert tényleg elvonja a figyelmet.
Magyarországon is ugye megvan az a szabályozás, hogy autópályán, városon kívül az autópályától hoz legközelebb 40-50 méterre lehet hirdető táblát felállítani, ezért van az, hogy az autópályák mentén vagy nem látsz nagyon óriás plakátot, vagy ha látsz, akkor azok tényleg az ilyen gigantikus nagy táblák, hogy 40-50 méterről is jól lehessen látni rajtuk az üzenetet. De itt, ami még elég izgalmas ebben a franciaországi fejleményben, az, hogy a digitális city lightokról vitatkoznak, azokról a city light jellegű eszközökről, amik effektíve animációk, filmek, spotok futnak, és ami falak. Magyarországon még ugye nem nagyon lépett ki a bevásárlóközpontokból, tehát hogy közterületen Magyarországon nem nagyon van még.
De én Békés Csabán láttam, óriási, és nagyon nagy fénye van.
És nézted rajta a spotokat.
Hát csukott szemmel mentem emellett, annyira erős volt a
és
fénye.
És közben vezettél egyszerűség kedvéért. És Franciaországban tényleg érdekes az, hogy az önkormányzatok nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy ezeket a reklámfelületeket korlátozzák. Nyilván az önkormányzatok azok a közterületekért felelősek, ha valaki magánterületen épít egy ilyen táblát, akkor azzal sokat nem tudnak mit kezdeni. Ez a konfliktus forrása, hogy viszont a legtöbb hagyományos, vagy sok hagyományos magánterületen lévő reklámfelületet ilyen digitálisra, animáltra cserélnek. Úgyhogy lehet, hogy ott lassan ugye itt Lyon a főszereplője ennek a hírnek, lyoni városkép az lassan olyan lesz, mint hogyha a szárnyas fejvadászban mozognánk.
A rövid hírek utolsó témája pedig a Bogárhátútól való búcsú. A Volkswagen érzelmes videóval búcsúztatta ezt a kis ikonikus járművet. Hát ugye több mint 70 év után most azt mondják, hogy befejezik a gyártását. Én egyébként ezt ebben nem hiszek, az Omega zenekar sem osztott fel, sőt, a Kispár és a Borz is mai napig koncertezik. Most az, hogy csináltak ennek egy ilyen kampányt, hogy aztán a végén, amit majd Bence rád bízok, hogy te fogod ezt majd elmondani, hogy mit is látunk ennek a reklámnak, vagy spotnak a végén.
A végén látunk egy szép nagy Volkswagen Passat vagy Arteon sziluettet, így szemből, ilyen hűtőrács mintát. Van egy ilyen nosztalgikus animációs színes. Képsorozat, színes, hippiskedés.
A Beatles-nek a Let It Be-je alatt.
Az egész csodálatos egyébként, tehát tényleg könyvfakasztó.
Nagyon jó a zene, jó a történet. Visszarepültünk az időben.
És ha már ugye storytelling lesz a fő témánk, jó a történet, tehát jó az, hogy generációkon keresztül mennyi generációt kiszolgál ez a kis bogárhátú. Látjuk egy ikonikus autónak a történetét. Itt ugye hiányoltam az újabb bogárhátúakat is, tehát most csak a régiről
igen,
volt
az
szó.
Is egy nagyon érdekes vonulat volt. Tehát, hogy a bogár, mint jelenség azért izgalmas, mert termék, márka nagyon összefonódott, és a márka az nagyon-nagyon más. az Egyesült Államokban, amilyen piacra, egyébként amerikai piacra készült ez a spot, és nagyon más a márkának a felfogása Európában. Európában szeretik, de nem annyira kultikus, mint az USA-ban. Európában azért többen tudják azt, hogy ennek az autónak az eredete az még a náci Németországban rejlik, míg azért ez Amerikában a jótékony feledés homályába vész, és ezért tudott ennek az autónak egy nagyobb kultusza lenni. Ezért is izgalmas az, hogy például az új Bogárnak, a Beatlenek, annak az egyik fő piaca az Amerikában volt. Amerikában sokkal többet eladtak belőle, mint Európában, de ez az új felújított modell, ami a 2000-es években gurult az utakon, megkerült piacra, ez például ebbe a búcsú spotba nem fért bele, ellentétben a legújabb és legnagyobb Volkswagen modellek hűtőrács sziluettjével a végén, ami így
olyan bajós az egésznek az üzenete, vegyél passzátot.
Igen, ráadásul ilyen fekete háttér előtte meg ez a hippis ilyen...
Színes, narancsos.
És melegszínű.
Kap is a néző egy nagyon egyértelmű üzenetet is.
Drive bigger.
És erről fogunk most rá kanyarodni, akár tetszik, akár nem, a következő, ez az a fő témánkra, amelyhez Györfi King, a storytelling tanácsadót hívtuk segítségül. Az üzleti történetmesélés, az az üzleti storytelling lesz a témánk.
Rebrief.
A vendégünk Györfi Kinga, storytelling tanácsadó, egyetemi előadó és az üzleti storytelling hazai meghonosítója.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Mi is az az üzleti storytelling, egy picit tegyük tisztába.
Igen, az üzleti történetmesélés alapvetően egy valamiben más, mint minden más történetmesélés, az, hogy a szándéka az üzleti. Tehát, hogy valamit el akarok adni. El akarok adni egy terméket, egy szolgáltatást, egy gondolatot vagy egy ügyet, és innentől kezdve, hogy el akarok valamit adni, az üzleti storytellingnek számít.
Tehát a porszívó ügynök az egy üzleti történetmesélő.
Amennyiben a történetmesélést használja, mint kommunikációs eszköz, igen, egy üzleti történetmesélő. Egyébként a porszívó ügynök ritkán szokott profi storyteller lenni.
Ó, de hát ne általánosítsunk.
Mi kell ahhoz, hogy valaki profi storyteller legyen, vagy milyen a profi sztori?
Akkor kezdjük ott, hogy miben rejlik a felbecsülhetetlen ereje az üzleti történetmesélésnek, tehát hogy mi az, amit tud az üzleti történetmesélés, amit semmilyen más kommunikációs eszköz nem tud. Két dolgot tud, az egyik az, hogy képes fölkelteni és fönntartani a figyelmet, és ugyanabban az időben, amikor képes a figyelmet megtartani, képes kapcsolatot létrehozni a másik emberrel. Na most tulajdonképpen nincs még egy olyan kommunikációs eszköz, ami ezt a két funkciót egy időben tudja ellátni. Ugye gondolhatunk a bulvár eszközökre, amelyek remekül képesek a figyelmet fölkelteni és fönntartani, de hogy a bizalmat már nem képesek megteremteni.
És akkor ez az, ami miatt gyakorlatilag a reklámszakmának lassan már évtizedes állócsillag a storytelling?
Így van. És azért is, mert ami mondjuk más a mai kommunikációban szemben a 10 évvel ezelőtti kommunikációhoz, az, hogy mások lettek a kihívások, a kommunikációs kihívások. A legnagyobb kommunikációs kihívás az, hogy hogyan tudom felkelteni és fenntartani a másik ember figyelmét. Erre rengeteg vizsgálati eredményünk van. Az egyik legfontosabb, hogy ma az aktív figyelmi teljesítmény online térben, ez egy általános érték lesz, tehát rengeteg minden árnyalhatja, de egy általános érték 30 másodperc. Most ez a borzasztó nagy kihívás az üzleti storytellingben, és ez nagy kérdés is egyébként, hogy lehet-e 30 másodpercben lebilincselő üzleti történetet mesélni. Egyébként a válasz az, hogy igen, de hogy egy elképesztően gazdag kompetenciatárat igényel. Ez hogy az ne hangulatkép legyen, vagy ne gifeket nevezzünk például üzleti storytellingnek, mert a gif az nem üzleti storytelling.
A 30 másodperc annyira nem meglepő, mert azért évtizedek óta ez a standard tévéreklám spot hossz is.
Igen, de ugyanakkor, amit nem tudtunk eddig, az, hogy mi történik abban a 30 másodpercben az emberi aggyal, és az történik, hogy abban a 30 másodpercben még dolgozik az emberi agy, és utána elkezd radikálisan zuhanni. Egyébként a figyelemfelkeltésnek az időtartama az kevesebb, mint 3 másodperc.
Az nagyjából egy beesik a YouTube pre-roll formátumnak a türelmi idejével.
Így van. És egyébként érdekes árnyalása lehet a témának, hogy vannak kutatási eredményeink arra nézvést, hogy offline mennyi az aktív figyelmi teljesítmény, és képzeljétek el, hogy mondjuk a 90-es években 13 perc volt az aktív figyelmi teljesítmény, ugye most visszatérve a TV-spotokra, ma kevesebb, mint 1 perc.
pont ezt akartam megkérdezni itt a 30 másodperces időintervallum miatt, hogy ez időről időre valószínűleg csökken is, igaz?
Az a rossz hírem, hogy valószínűleg megfelelő óratesztekkel mérjük a műszaki egyetemen ezt a figyelmi teljesítményt. Az a prognózisunk, hogy ez holnap kevesebb lesz, és holnap után még kevesebb lesz.
De akkor mi a vége? Mínuszba már nem mehet?
A vége az az, hogy az a jó hírem, hogy a figyelem újra és újra aktiválható. Ennek vannak professzionális kommunikációs eszközei, és ezért olyan hatalmas érték és erő a storytelling, mert a storytelling a legősibb, legtermészetesebb és kézenfekvőbb módja annak, hogy hogyan tudom felkelteni és fenntartani a másik ember figyelmét.
Térjünk át akkor most a nyilván minden reklámost és marketing kommunikációs szakembert érdeklő gyakorlati oldalra, akkor van ez a 30 másodpercünk, mi tegyünk bele, hogy akkor az tényleg egy kerek egész történet legyen, és végig fenntartsa a figyelmet.
Igen, ugye a storytellingnek rengeteg definíciója van, én szeretem a legszűkebb értelembe vett meghatározást használni, pontosan azért, hogy egyre több jó történet szülessék. Azt szoktam mondani, hogy rengeteg a történet, de kevés a jó történetmesélés. Szóval a legszűkebb definíció szerint a történet egy eseménynek a megjelenítése, amiben van 5 elem, időpont, helyszín, karakter, és ami a legfontosabb, konfliktus, és a konfliktusnak egy érzelmi konfliktus, és ennek a konfliktusnak van feloldása. Abban a pillanatban, amikor az 5 elem bármelyikéből valami hiányzik, azt nem nevezem történetnek. Lehetséges, egyébként most nyilván nagy szemekkel néztek, nem? Tehát lehetséges, hát erre ti magatok is tudtok rengeteg remek példát mondani a reklámszakmából is, tehát lehetséges 30 másodpercben lebilincselő, méreható történetet mesélni. Azt szoktam mondani, hogy egy lebilincselő történet ma már nem csak a szívedre hat, hanem annál sokkal mélyebbre a gyomrodra is.
És van ilyen kedvenced egyébként?
Nekem most az aktuális kedvencem az OMSZ-nak, az Országos Mentőszolgálatnak, úgy általában a storytelling alapú kommunikációja. Most karácsony előtt volt egy sorozata, ahol az OMSZ-édok cím alatt futott a szomszédoknak az újragondolása, a teleregény újragondolása, tehát hogy egyfelől megidézte azt a világot és azokat a karaktereket, másfelől meg új köntösbe öltöztette őket. Egy fantasztikus storytelling alapú megoldás, ami nagyon érdekes storytelling szempontból, hogy mi az az érzés, amivel operál, a nosztalgia. És ez roppant érdekes storytelling szempontból, hogy mi tud a nosztalgia, nyilván értőkézzel kell hozzányúlni, de ha profi nyúlnak hozzá, mert pedig az OMSZ-osok profi nyúltak hozzá, akkor a nosztalgia képes arra egyfelül, hogy a múltba tekintse, másfelől pedig benne lüktet a jövő, amiben van egy jó adag optimizmus és türelem. Imádták a magyar fogyasztók.
Ez egy pozitív példa volt, halljunk egy negatív példát is.
A negatív példa az a Telekomnak az anyák napi reklámja. Még mielőtt bármit mondok róla, az hallatlanul fontos, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ma milyen fontos az, hogy a storytelling képességek között, tehát a történet alkotói képességek között ott legyen az érzelmi műveltség. Tehát az, hogy aki a történetet alkotja, az tisztában legyen azzal, hogy milyen negatív érzések vannak, milyen pozitív érzések, hogy mire képes egy negatív érzés, egy pozitív érzés, hogy minden érzésnek van egy hőfoka, vannak ellentétes érzéseik, vannak kombinációik, hogy hogyan tudok egy negatív érzést, milyen intenzitású pozitív érzéssel tudok például kiegyenlíteni.
Akkor az előző 5 alkotó elem mellett ez egy 6. alkotó elemként vegyük föl a listára.
Nem kell fölvenni, ugyanis a konfliktus az, ami a negatív érzéseket foglalja magában,
és a
feloldás az, ami a pozitív érzéseket foglalja magában. Most visszatérve a Telekom reklámjára, ugye az anyák napi reklámról van szó, a narratívának a lényeg az, hogy az elfoglalt kifogásokat kereső édesanyákat vonzolta a kínpadra, és a végén azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy egy 4 perces telefonbeszélgetéssel ezeken a kínokon lehet oldani. Ez borzasztó veszélyes dolog, és megint itt érek vissza az érzelmi műveltségre és intelligenciára. Ez a reklám tipikusan a bűntudatkeltéssel operált. Profin kell hozzányúlni egy ilyen érzéshez, tehát tudni kell, hogy ez egy roppant komplex, mélyrehatoló érzés, és ezt legalább ilyen intenzitású, pozitív és komplexitású pozitív érzéssel kell feloldani. És ahol a Telekom reklám szerintem elbukott, az, hogy ezt a roppant komplex konfliktust megpiszkálta, de nem tudott rá egy érzelmi feloldást kínálni. Kínált valamit, egy üzleti megoldást kínált. Ez sokkal később kell kínálni, tehát előbb érzelmileg föl kell oldani a konfliktust ahhoz, hogy az üzleti megoldás releváns legyen egy
a 4 perces telefonbeszélgetés egy bagatell technikai így eszköznek van, tűnt, ahhoz képest, hogy így igazából a főszereplő az egy milyen hullámvasúton utazott végig.
Így van. Egyébként ennek nagyon érdekes, hogy van egy német pár darabja, az ADK-nak van egy reklámja, ahol az édesapákat pécézik ki. Az a szlogen, ugye, hogy milyen jó anyu, hogy nem te vagy apu, édesapák bénaságait. És akkor itt tulajdonképpen már nem csak a bűntudatkeltésről van, szóval egy sokkal súlyosabb érzés, ugye az a szégyenkeltés. Ez egy elképesztően veszélyes érzés, és nem is tudja a reklám kezelni.
Igen, ez egy rettentő ellentmondásos edek a reklám volt.
Így van, így van.
Lehet-e egy képben történetet mesélni?
Él és virágzik a 6 szavas történeteknek a műfaja. Nehéz ilyen rövid műfajban egy teljes történetet, egy komplet történetet elmesélni, de ha az örök abszolút nyertesre gondolunk, arra bizonyos, te emlékezhetsz rá, ez az apátokkal egy társkeresőn találkozó 5 perce. Ez ugye egy olyan 6 szavas történet, ami gyönyörűen megmutatja azt, hogy miben rejlik a modern 6 szavasnak a felbecsülhetetlen értéke.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, Györfi King, a Storytelling tanácsadóval beszélgettünk, és ennyi volt már a Rebrief. Jövünk jövő héten is. Ezt a Rebrief adást pedig az összes többivel a mediator.hu/rebrief oldalon meg tudják hallgatni podcast formátumban. További szép napot, vigyázzanak egymásra és magukra, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.